kútudvaron bájos zenekar játszott. Hárfázó, lantverő és kettős fuvolát fúvó lányok. Lejelett finom bőrruhákban, amelyeken áttetszett a szőtes öv ágyékukon. A hölgyek nagy része laza csoportokban itt telepedett le, részben székeken és zsámolyokon ülve a megrakott asztalok között, részben tarka terítőkre térdelve. De az ismert oszlopos szalon is, amelyből különben Atom Ray szobra már eltűnt, tele volt vendégekkel. Mut barátnői bájos és művészies látványt nyújtottak. Koponyájukról illatos zsír olvadozott balzsamosan szélesre oldott fürtökbe csavart hajukba, melyet füllön függőik aranykarikái vágtak át, tagjaik kellemesen barnák voltak, csillogó szemük halántékukig ért, orrocskájuk csupa büszkeséget és jókedvet árult el, és gallérjuk és karpereceik fajansz és drága kőmintái, az édes mellecskéket tartó szövetek, melyek mintha nap aranyából vagy holdfényből lettek volna szőve, a legújabb divatról tanúskodtak. Lótuszvirágot szagolgattak, nyalánkságokat kínáltak egymástak, és csicsergőn tereferéltek magas vagy durvább mélyebb hangon, ami ezen a földövön szintén előfordul nőknél. Nesbametnek például Beckneus nejének ilyen hangja volt. A közeli Opet ünnepről trécseltek, a Szent Háromság nagy körmenetéről bárkáiban és kápolnáiban, szárazon és vizen, a déli ágyasház isteni lakomájáról, amelyen ők, a hölgyek táncolni, dobot csörgetni és énekelni fognak. Énekelni fognak Amun előtt, mint kedvelt hangú ágyasai. A téma fontos és szép volt. És ezen az órán mégiscsak ürügyülés nyelvelő unaloműzésül szolgált, hogy kitöltse a várakozás idejét, amíg Mut M.N.-et a vendéglátó meg nem adja a választ, és izgalmas módon nem tudatja velük fáradtságának okát. Ő is ott ült közöttük a vízmedencénél fájdalmasan, gyengén mosolygott, megkínzott kígyó szájával, és pillanatára várt. Álomszerűen és álompéldára tette meg intézkedéseit, hogy fölvilágosítsa a barátnőket, és álomszerű volt bizonyosság, hogy az intézkedés sikerül. Ez a vendégség tetőpontjával esett egybe. Pompás gyümölcsök várták, sorukat virággal díszített kosarakban, illatos aranygolyók, telistele üdítő nedvel bolyhos héjuk alatt, indiai vércitromok, kínai almák, csupa ritkaság. És mellettük csinos kések voltak a hámozáshoz előkészítve, berakott kék kőnyéllel és fényesre csiszolt bronzpengével, amelyeknek a háziasszony különös figyelmet szentelt, mert rendkívül élesre köszörültette és fenette őket. Olyan élesre csak ugyan, hogy soha világon ilyen éles késecskék még nem voltak. Olyan vékonyra és hajszál élesre voltak csiszolva, hogy még oly sört és szakállát is könnyen leborotválhatta volna bárki velük, de ajánlatos volt közben a legélénkebb figyelem, mert ha csak egy pillanatra is elálmodozott vagy megremegett volna, bizonyos lehetett a legkellemetlenebb balesetről. Nagyszerű volt a késecskék élessége, szinte veszélyes. Az ember úgy érezte, csak közelítenie kell ujjahegyét a pengéhez, és már kibudjon a vére. És ez volt minden előkészület. Szó sincs róla. Még pompás kikötői bor is volt ott, édestűzű ciprusi, étkezés utánra való a narancs mellé. És a kalapált aranyból és ormázas, festett agyagból készült szép kelyheket, amelyek majd befogadják, a kútudvaron és oszlopos szalonban éppenséggel elsőnek osztották szét a vendéglátó intésére a takaros szolgáló leányok, akiken nem volt más, mint tarka öv a csípőjük körül. De vajon kitölti majd a sziget borát a serlegekbe? Ugyancsak a takarosak? Nem. Az úrnő ítélete szerint ez nem volna méltó sem a vendéglátóhoz, sem a vendégekhez. Mut másként rendelkezett. Ismét intett és szétosztották az aranyalmákat, a drágalátos késecskéket. Mindkettőt elragadtatott csiripeléssel fogadták, dicsérték a gyümölcsöt, dicsérték a kecses evőeszközt is, mégpedig éppen kecsességét, mert legfőbb sajátságát nem ismerték. Valamennyien azonnal hámozni kezdtek, hogy az édes bélhez jussanak, de szemük erről a kélyes foglalkozásról csak hamar másfelé irányult és emelődött. Mut M.N.-et megint intett, és aki a színtéren megjelent, az a bor pohárnoka volt, József. Igen. Őt rendelte a szerelmes úrnő erre a szolgálatra, s őt választotta, hogy maga töltsön a ciprusi borból a barátnőknek, de egyéb intézkedéseiben nem avatta be, úgyhogy József nem tudta, milyen tanúság céljából szolgál föl. Tudjuk jól, hogy fájt az úrnőnek félrevezetni őt a titkolódzással és célzatosan visszaélni személyével, de nagyon sarkalta a vágy, hogy barátnőit fölvilágosítsa és szívét megértesse velük. Ezért választotta Józsefet, és amikor az ifjú a minap megint kíméletesen vonakodott vele hálni, így szólt hozzá: akkor legalább tedd meg a szívességet, Ozárszip, és holnap után a hölgyek ünnepén légy magad a kilencszeresen jó alaszkiai pohárnoka jósága jeléül, továbbá annak jeléül, hogy legalább egy kicsit szeretsz, és annak jeléül is, hogy vagyok valaki ebben a házban, mert az élenálló szolgál ki engemet és vendégeimet. Természetesen, úrnő, felelte József, szívesen megteszem, és a legnagyobb örömmel leszek pohárnokod, ha neked úgy tetszik. Mert testtel, lélekkel, szolgálatodra és a rendelkezésedre állok minden tekintetben, kivéve a bűnt. Így tehát Rákhel fia, Petepré ifjú ispánja váratlanul megjelent a hámozó hölgyek között az udvaron, fehér és finom ünnepi öltözetben, tarka mikénei boroskorsóval karján, köszönt, ellocsantott és körbejárva kezdte a kelyheket megtölteni. Láttára azonban a hölgyek valamennyien, azok is, akik alkalomattán már találkoztak vele, és azok is, akik még nem ismerték, nem csak a hámozásról feledkeztek meg, hanem úgy szólván önmagukról is, és képtelenek voltak másra, mint hogy a pohárnokot nézzék, miközben a csalfa késecskék megtették kötelességüket, és a hölgyek ahányan voltak, mind rettenetesen megvágták ujjukat, észre sem véve mindjárt a beszennyező balesetet, mert az így túlontúl éles penge vágását alig lehet érezni, kivált az olyan tökéletesen elfeledkezett állapotban, mint amilyenben Eni barátnői éppen voltak. Némelyek ezt a gyakran leírt jelenetet apokrifnak és a megesett történethez nem tartozónak bélyegzik. Helytelenül, mert a jelenet igaz, és minden valószínűség mellette szól. Ha meggondoljuk, hogy egyrészt korának legszebb ifjáról, másrészt pedig a legélesebb késecskékről van szó, melyeket a világ valaha látott, akkor kétségtelen, hogy az esemény nem folyhatott le másként, tudnélik vértelenebbül, mint ahogy csak ugyan lefolyt, és hogy az álomszerű biztonság, amelyel Mut e lefolyásra számított, és azt előre látta, tökéletesen jogosult volt. Fájdalmas arcával és sötét és kígyózó álcával nézett az előidézett szerencsétlenségre, a némán fejlődő vérfürdőre, amelyet először csak ő maga vett észre, mert a hölgyek kélyes elragadtatással bámészkodó arca az ifjút követte, aki lassacskán távolodott az oszlopos szalon irányában, ahol, mint Mut teljes joggal vélte, ugyanez a jelenet fog megismétlődni. Csak amikor a kedves eltűnt szem elől szólalt meg kajánul aggodalmas hangon a csöndben: szívecskéim, mi történt veletek? Véretek omlik? Szörnyű látvány volt. Mivel a fürge kiskések sokakat újnyi mélyen megsebeztek, a vér nem csak szivárgott, hanem ömlött és patakzott. A kezecskéket az aranyalmákkal együtt egészen ellepte és összemaszatolta a vörös nedv, rikítóan átitatta a ruhák sziromfehér anyagát, a hölgyek ölében tócsákat alkotott, és a lábacskákra a padlóra csöpögött. Micsoda siralom, micsoda jajveszékelés, sivalkodás és szemforgatás támadt, midőn Mut emenet álnokul csodálkozó figyelmeztetése észre térítette őket. Engyesek, akik nem tudtak vért látni, kivált a sajátjukat, nem, már-már elájultak, s az erre-arra ugrándozó takaroskáknak szitvor olajjal és illatos üvegcsével kellett őket üggyel-bajjal élezgetni. Általában minden szükséges megtörtént most, és a takarosok tálakkal, törülközőkkel, ecettel, tépéssel és csíkokra hasított vászonnal ugráltak körül, úgyhogy az uzsonna egyszerre kórház és kötözőhely képét öltötte, itt épp úgy, mint az oszlopos csarnokba, ahová Mut emenet egy pillanatra szintén benézett, hogy megállapítsa, vérben úszik-e ott is minden. Renenutet, a főmarhamester felesége, a legsúlyosabban sebesültek közé tartozott, és átmenetileg csaknem el kellett ölni kezecskéjét, a sárgára sápadó kezet szorosan elkötve az általános életfolyamatból, hogy vérzése elálljon. Nez Bamet, Beknehons mély hangú neje is csúnyán megsebesült. Ruhája oda volt, és hangosan szitkokat szórt, nem lehetett tudni kire, míg két leányka, egy fekete meg egy fehér, vigasztalva ápolgatta. Legdrágább főnöknő, és ti mind, szívecském, szólt Mutemenet képmutatón, amikor némileg ismét helyreállt a nyugalom és rend. Hogy történhetett? És miként eshetett meg, hogy ilyen kárt tettetek magatokban, és ilyen vörös esemény csúfolta meg hölgy ünnepemet? Csak nem elviselhetetlenül kínos a háziasszonynak, hogy ilyesmi ért házamban benneteket, de miként lehetséges? Hiszen előfordul, hogy ez vagy az megvágja magát hámozás közben, de mind egyszerre, s némelyek egészen csontig. Ez még nem fordult elő, mióta élek, és nyilván egyedülálló marad az országok társasági történetében, legalábbis reméljük. De vigasztaljatok meg, édeseim, és mondjátok az Istenért, hogy történhetett ez? Hagyd el, felelte a többi nő nevében Nez Bamet basszus hangján. Hagyd el, Enti, de most már hagyján, noha vörös szétélettek a délutáni ruhák, és némelyikünk még sápadt az érvágástól, ne buslakodj. Jót akartál, föltesszük, és fogadónapod minden részletében fashionable. De jó adag meggondolatlanság volt abban, édesem, amit közben elkövettél. Nyíltan beszélek, és mindnyájunk nevében. Képzel csak magad helyzetünkbe. Meghívtál minket, hogy leleplezd előttünk okát fáradtságodnak, mely megcsúfolja az orvosok tudományát, és váradsz bennünket a leleplezésre, úgyhogy már amúgy is idegesek vagyunk, és kényszerített fecsegés mögé rejtjük kíváncsiságunkat. Láthatod, mindent nyíltan, a természetes igazság szerint és finnyáskodás nélkül mondok el mindnyájunk nevében. Aranyalmákat szervíroztatsz, nagyon szép, nagyon dicséretes, fáraó sem eszik ilyet minden nap, de éppen amikor meg akarjuk hámozni, elrendeled, hogy ez a pohárnok érzékeny körünkbe lépjen, akárki is. Fölteszem, hogy ifjú ispántok, akit Nefernefrunak neveznek szárazföld és vízi utakon, és eléggé szégyenletes, hogy az ember hölgylétére kénytelen egyetérteni a gátak és csatornák népének ítéletével és ízlésével, de itt nem lehet szó ízlésről és vitáról, mert az ifjú feje teste valósággal mennyei, és amikor már magában is sokszerűen hat, ha ennyi amúgy is ideges nő közé hirtelen egy ifjú lép, még ha kevésbé gyönyörű is, hogyan kívánod, hogy ne reszkessen meg egész testünk, és ne lábadjon könyve szemünk, ha ilyen isteni kölyök jelenik meg a színen, és korsóját kejhet fölé hajtja? Nem kívánhatod, hogy ilyenkor még a hámozásra figyeljünk, és ujjainkat óvjuk a fenyegető veszedelemtől? Kellemetlenséget és sok vesződtséget okoztunk neked vérünkkel, de nem hallgathatom el a szemrehányást, kedves hangú Eni, hogy magad vagy a hibás a malőr miatt sokkot okozó rendelkezéseiddel. Úgy van, kiáltott Renenutet a fő marhamesterné. El kell viselned, kedvesem, a szemrehányást, mert vaskos bohózatot rendeztél itt, amelyre sokáig fogunk emlékezni, csak azért nem haraggal, mert ártatlanságodban nyilván nem gondoltál semmi rosszra. De éppen ez az kincsem, hogy teljesen hiányzott belőled a kímélő megfontolás, és magadnak kell tulajdonítanod a vörös baleset kellemetlenségét, ha igazságos akarsz lenni. Nem kézenfekvő-e, hogy így nagyszámú hölgytársaság meggyűlt nőiessége visszahat az egyes nőkre, és szélsőségesen érzékenyé teszi őket? Egy ilyen körbe eresztesz váratlanul férfiút, és hozzá milyen pillanatban, a hámozás pillanatában? Édesem, hogyan maradhatott volna az vértelen? Hát ítéld meg magad. És hozzá még, aki jött, ez a pohárnok, volt ez az ifjú ispán, ez az isteni kölyök, hát egészen elszédültem láttára. Kimondom, ahogy van. És nem teszek lakatot a számra, mert olyan óra ez, és olyanok a körülmények, amikor szív és száj megárad, és fölszabadultnak érezzük magunk, hogy ez egyszer mindent nyíltan kimondjunk. Olyan asszony vagyok, akinek igazán van érzéke a férfiakhoz, és mivel ezt amúgy is tudjátok, egyszerűen csak meg akarom említeni, hogy férjemen, a marha igazgatón kívül, aki legszebb férfi korában van, még ismerem azt a bizonyos testőrtisztet és konszú házának ifjú áldozárát, aki az én házamnak is áldoz néhány órát, úgy is tudjátok. De mindez nem akadályozza meg, hogy a férfiakkal szemben mindenkor utcolván en garde legyek, és egykönnyen elragadtassam magam. különösen a pohárnokokat kedvelem. Egy pohárnokban mindig van valami isteni, mindig kicsit az istenek kedvence. Nem tudom, miért érzem így, hivatala és működése okozza talán. No, de éppen ez a réfertem és kék lótusz, ez a cukorbaba a korsójával, hát édeseim, egészen oda voltam. Határozottan azt hittem, egy istent látok, és Jámbor gyönyörűségemben szinte úgy éreztem, forog velem a világ. Csupa szem voltam, és miközben szemeztem, a hámozó késecskével összekaszaboltam ujjam húsát, és patakokban ontottam véremet, annélkül, hogy éreztem volna, annyira magamon kívül voltam. De ez még nem is a teljes szerencsétlenség, mert bizonyos vagyok benne, valahányszor a jövőben gyümölcsöt hámozok, emlékezetemben fölmerül a te ördöngös pohárnok fiút képe, és ismét csontig vagdosom magam elmerültségemben, úgyhogy egyáltalán nem ismerek többé héjas gyümölcshöz nyúlni, holott szenvedélyesen szeretem, ezt okozta drágaságom meggondolatlan rendelkezéseddel. Igen, igen, kiáltottak a hölgyek valamennyien, a kút udvariak is, az oszlopos szalonbeliek is, akik Nesba Mett és René Dutét szavaira átjöttek. Igen, igen, kiáltoztak össze-vissza magas és mély színezetű hangon. Így van, így volt, helyesen mondták a szónokok, csak nem elvéreztünk valamennyien az isteni pohárnok okozta hirtelen zavarodottságunkban is. Ahelyett, hogy fáradtságod okát megnevezted volna, miért meghívtál minket, ezt a komédiát játszottad előttünk, Eni. Ekkor azonban Mutem Enet énekhangja teljes erőre kapott, és így kiáltott. Ostobák! Nem csak megneveztem, meg is mutattam előttetek halálos fáradtságomnak és minden kínjaimnak okát. Legyen szemetek számomra is, ha csupa szem voltatok ő iránta. Csak néhány szívdobbanás hosszat láttátok őt, és elmerültségtekben már is megsebeztétek magatok, úgyhogy még most is mind sápadtak vagytok a vörös nyomorúságtól, amelybe megpillantása taszított benneteket. Nekem pedig naponta és óránként kell, vagy szabad látnom őt. Mihez kezdjek ebben az örökös nyomorúságban? Kérdezem, hová legyek? Mert ez a fiú, ti vakok, akiket hiába tettem látóvá, férjemnek háznagya és pohárnoka, ő az én nyomorúságom és halálom, az ő szeme és szája sebzett meg halálosan, úgyhogy nővéreim, piros véremet elontom érte keservemben, és meghalok, ha ő el nem csitítja. Mert ti csak ujjatokba vágtatok láttára. Nekem azonban szépsége iránt érzett szerelmem szívemet hasította meg, úgyhogy el kell véreznem. Így dalolt Mutt megtörő hangon, és beteges zokogással székére roskadt. Képzelhető az az asszony ünnepi izgalom, amelyet ez a leleplezés a barátnők kárának okozott. Épp úgy fogadták a nagy hírt, mint előzőleg Tabubu és Mehenvezekt, hogy Mut szerelem állapotban van, s nagy méretekben ugyanazt tették a megpróbáltatottal, mint azok ketten, körülfogták, simogatták, és sokhangú, megindult kerepeléssel egyszerre szerencsét kívántak, és részvétüket fejezték ki. A tekintetek azonban, amelyeket közben titkon váltottak, és a szavak, melyeket egymásnak súgtak, még egészen mást is kifejeztek, mint gyengéd részvétet. Bosszús csalódást azon, hogy nincsen szó semmi különösről, és ez az egész nagyigényű szívfájdalom közönséges szerelem egy szolga iránt. Továbbá csöndes rossz indulatot és általános féltékenységet minden férfi dologban. Mindenek előtt pedig kárörvendő elégtételt, hogy Mut, a gőgös és szűzi, a holttiszta Amun Ara idősödő napjaira így járt, és így megpróbáltatott a legközönségesebb módon, hogy egy csinos szolga után kell epedeznie, és még csak eltitkolni se tudja ezt, hanem lesüllyedését közönséges női szintre gyámoltalanul kiszolgáltatja mindenkinek, és jaj veszékel, hová legyek. Ez hízelgett a barátnőknek, ha nem is került el figyelmüket, hogy kiszolgáltatottságából és nyilvános vallomásából még mindig a régi gők szólt, amely az egészen közönségeset most, hogy Mut esete lett, mint valami különös eseményt és világrengető ügyet akarja beállítani, ami a barátnőket ismét bosszantotta. De ha mindez mellesleg ki is fejeződött a hölgyek kölcsönös pillantásaiban, ünnepi örömük a szenzáció és a szép társadalmi botrány miatt mégis elég nagy volt, hogy nővérük megpróbáltatása szívből jövő részvétet és női együttérzést keltsen bennük, úgyhogy köréje sereglettek, átkarolták, pergő szóáradattal vigasztalva ünnepelték, és boldognak mondották az ifjút, akinek megadatott, hogy ilyen érzéseket ébresszen úrnője kebelében. Igen, édes Eni, kiáltották, fölvilágosítottál bennünket, és tökéletesen megértjük, hogy nem csekélység egy női szívnek, ha napról napra kell vagy szabad látnia ilyen isteni fickót, nem csoda, hogy végre valahára te is szerelem állapotba kerültél. Szerencsés flótás! Ami annyi éven át egyetlen férfinak sem sikerült, azt megtette az ő ifjúsága, s megdobogtatta a szent szívét. Álmodni sem mert volna róla a szolgafiú, de íme a szívnek nincsenek elfogultságai, nem néz rangra és módra. Nem fejedelem fia és nem tiszt. Nem is titkos tanácsos ez az ifjú, csupán férjednek háznagya. De meglágyított a szívedet, ez az ő rangja és ez az ő címe. És hogy hozzá még külföldi is, ázsiai, úgynevezett héber, ez még külön pikantériát ad a dolognak, és bizonyos extravaganciát. Hogy örülünk, drágánk, és milyen kő esett le szívünkről, hogy bánatodnak és fáradtságodnak nincs egyéb oka, mint hogy lángra lobbantál a szép ifjú iránt. Bocsáss meg, ha nem féltünk tovább, és inkább őt kezdjük félteni. Mert az aggodalomra itt nincs más ok, mint hogy a szolgát megkótyagosítja a megtiszteltetés, különben az eset egyszerű. Ó, zokogott Mut, ha tudnátok. De nem tudjátok. És én tudtam, hogy még soká nem fogjátok tudni, és nem fogjátok érteni, hiába nyitom föl szemeteket. Mert sejtelmetek sincs róla, miképpen áll vele a dolog, s milyen féltékeny rá az Isten, akinek gyermeke és akinek koszorúját viseli. Úgyhogy nagyobbra tartja magát sem, hogy nekem, egyiptomi nőnek véremet elcsitítsa, és lelkének nincs füle hívó kiáltásom számára. Ó, nővéreim, mennyivel jobban tennétek, ha nem az ő túlságos megtiszteltetettsége miatt aggódnátok, hanem minden aggodalmatok nekem szólna, mert meg kell halnom Isten ridegségétől. A barátnők erre kérdésekkel ostromolták a ridegség közelebbi és további részletei felől, és nem akartak hinni fülüknek, hogy a szolga nem dagad a megtiszteltetéstől, hanem megtagadja az úrnő kívánságát. A pillantások, amelyeket váltottak, némi kajánságot is elárultak, mert úgy gyanították, hogy az ő Eniük kissé idősecske a szép fiúnak, és az jámbor kifogásokat keres, mert nem kívánja őt. S némelyik azzal hízelget magának, hogy bezzeg, őt jobban kívánná. De az uralkodó állásfoglalás mégis az őszinte felháborodás volt az idegen szolga nyakasságán, és különösen Nezbamet, a főnöknő emelt szót basszus hangján, és az esetet ebben a tekintetben botrányosnak és tűrhetetlennek nyilvánította. Már csak mint nő is, mondotta, melletted állok, drágám, és magamévá teszem bánatodat. Ezen kívül azonban nézetem szerint az eset politikai jellegű is, egyházi és birodalmi ügy, mert ennek a takony pócnak vonakodása, bocsáss meg, te szereted őt, de én őszinte haragomban nevezem így, nem azért, hogy megbántsalak érzéseidben, elzárkózása, hogy lerója előtted ifjúságának adóját, kétség kívül a társadalmi rendet veszélyeztető engedetlenségre val, ami ugyanaz, mintha egy retenui vagy föníciai város bálja Amun ellen lázadna, és megtagadná tőle a köteles adót, amit természetesen azonnal büntető hadjárat követne, még ha költségei fölül is múlnák az adó értékét Amun becsületének megóvására. Ebből a szemszögből nézem bánatodat, kedvesem, és alig, hogy hazaérek, megbeszélem a kánaita lázadásnak e szembeötlő esetét férjemmel, valamennyi felső és alsó egyiptomi isten papjainak elöljárójával, és megkérdezem, ő milyen rendszabályt tart alkalmasnak, hogy gátat vessünk a rendetlenségnek. Ezzel az eredménnyel ért véget, tergő terefere közben ez az oly híressé vált, és most végre valóságos és igazi lefolyása szerint elbeszélt hölgyvendégség, amely által Mut Emenet elsősorban azt érte el, hogy boldogtalan szenvedélyéről városszerte beszéltek, oly siker, amelyen néha-néha világosabb pillanatokban hirtelen maga is megrémült, de amiben viszont érzésének növekvő elfajulása folytán mámoros kielégülést is talált. Mert a legtöbb szerelmes azt hiszi, hogy nem méltányolják eléggé érzését, ha nem foglalkozik vele az egész világ, még ha gúnyosan és csúfondárosan is, dobra kell verni titkát. A barátnők is gyakrabban jöttek most beteglátogatásra egyenként vagy egy-néhányan, hogy bánata állásáról érdeklődjenek, vigasztalják és tanácsokat adjanak, amelyek azonban oly ostobán hangzottak a valóságos, oly annyira különös tényekkel szemben, hogy a beteg csak vállát vonogatta és csak ennyit tudott válaszolni. Ó, gyerekek, csak locsogtok és okoskodtok, és egyáltalában nem értitek ezt a különös esetet, amire Béze hölgyei viszont megmérgelődtek, és így szóltak egymás közt. Ha azt hiszi, túlságosan magas nekünk ez a dolog, és valami egészen különös, amelyet tanácsunk föl nem érhet, akkor fogja be a száját, és ne foglalkoztasson bennünket folytonosan ezzel az afférral. Aki azonban személyesen még eljött, és elől-hátul csapatok kíséretében elvitette magát Potifár ágyasházába, az a nagy Beknehonsz volt, Amun első prófétája, akit felesége értesített a történetről, és aki nem volt hajlandó félválról venni a dolgot, hanem el volt számva, hogy a legmagasabb érdekek szempontjából foglalkozzék vele. A hatalmas termetű, tarfejű és egyházi államférfiú vitorolt párduc bőrében kijelentette Mutnak, miközben kifeszítve bordáit és magasra emelve állát, hosszú léptekkel döngött föl alá az asszony oroszlános széke előtt, minden személyes és csupán morális szempontot ki kell kapcsolni ennek az esetnek megítélésénél, amely az erkölcsi törvény és a társadalmi rend szempontjából természetesen kárhozatos, de ha már így áll a dolog, a magasabb mérték szerint kell véghez vinni. Mint pap, lelki atya, és a jámbor fegyelem őres nem utolsó sorban, mint a jó Petepré barátja és udvari tisztársa, meg kell, hogy rója a figyelmet, amelyet Mut erre az ifjúra fordít, és elleneznie kell a vágyakat, amelyeket az kelt benne. De a külföldi viselkedésében mutatkozó nyakasság és vonakodás, hogy lerója adóját, elviselhetetlen az egyház számára, amelynek oda kell hatnia, hogy az ügy Amun dicsőségére a leggyorsabban tisztázódjék. Ezért ő, Beknehonsz, tekintet nélkül az egyénileg kívánatosra vagy kározatosra arra intiliányát mutott, és parancsolón követeli tőle azt, hogy mindent, a legvégsőt is kövesse el a makrancoskodó leigázására, nem a maga elégtételére, noha ez is vele jár, persze papi helyeslése nélkül, hanem az egyházéra, és szükség esetén a vonakodót karhatalmi elővezetéssel kell engedelmességre bírni.